korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Ma egy nagy falatot hoztam, ez a klímaváltozás, de a műsornak megfelelő sajátságos megközelítéssel a problémához a megoldásokat nézzük meg, hogy milyen módon, hogyan lehet ehhez úgy közelíteni, hogy érdemes legyen élni, és legyen továbbra is feladatunk a környezetünkhöz kapcsolódóan, önmagunkhoz kapcsolódóan, a velünk együtt élőkhöz kapcsolódóan. Mai beszélgető társam Blunk Réka. Szia Réka, szeretettel köszöntelek.
Szia Gabi, Blunk Réka vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy itt vagytok velünk.
És arra kérlek, hogy mutatkozz be.
Tehát én végzettségemet tekintve humánökológus vagyok, és a humánökológia az egy mesterszak az ELTE-n, és igazából amikor még a mesteremet csináltam, akkor tudtam, hogy én nagyon szívesen foglalkoznék így ezzel az egész ökológiai válsággal témával, viszont azt is tudtam, hogy ennek a kicsit pozitívabb oldalával szeretnék foglalkozni, úgyhogy nem lettem klímakutató, hanem én a permakultúrával kezdtem el foglalkozni, és igazából erre építettem fel egy vállalkozást, az Ökokert permakultúrát, és ennek keretében például kerteket tervezek, szaktanácsadást tartok kertekben, akár ehető vadnövényes gombatúrákat, hogy az emberek megismerjék, hogy milyen sok kincs is van itt a közeli erdőkben körülöttünk, illetve maradtam az ELTE-n, mint oktató, és ott pedig én viszem már évek óta a permakultúra szakot. Tehát dióhéjban ennyi.
És akkor itt jött nekem a kérdés, hogy de vajon miért pont ezt választottad? Mi az utat? Hogy jutottál hát te ez idáig?
Ez egy jó kérdés. Igazából érettségi után azonnal elmentem a Corvinusra, nemzetközi tanulmányokról, úgy voltam, hogy most nem a szívem csücske, de hogy elleszek, és valóban ellettem, élveztem, hogy ott voltam, de hogy ilyen kifejezett célom így igazából akkor még nem volt így az életben. És akkor úgy döntöttem, hogy mielőtt elmegyek mesterszakra, kihagyok egy évet, kicsit dolgozgatok, gyakornokság, utazás, és elmentem egy nagyot utazni Dél-Kelet-Ázsiába és Ausztráliába. És amikor Dél-Kelet-Ázsiában voltam, akkor így nagyon arcon csapott tulajdonképpen, hogy ott van az ember tényleg ebben a földi paradicsomban, lehet teknősökkel úszni, csodálatos az idő, meleg a tenger, minden gyönyörű, és mégis teli van szeméttel. És valahogy ennél a szemét dolgon indultam el, hogy én ehhez nem szeretnék hozzájárulni, én szeretném minimalizálni azt, amivel én a szeméttel így hozzájárulok ehhez, hogy egy ilyen gyönyörű szép hely, mint mondjuk Dél-Kelet-Ázsia, egyszerűen tényleg így a szemétben így megfulladjon. És akkor, amikor visszaértem Európába, akkor elkezdtem így visszavenni tulajdonképpen, hogy mondjuk nem nejlonzacskóba, hanem szütyőkbe vásárolok, vagy mondjuk a zsebembe rakom a dolgokat, mondjuk szilárd samponra váltottam, naturkozmetikumok, természetes tisztítószerek, használt ruhák. Tehát, hogy ezeket a pici lépéseket, amiket a legtöbb környezettudatos ember megtesz, ezekre így jobban ráfókuszálni. És akkor egy barátnőm mondta, hogy amúgy van ez a humánökológia szak, és igazából úgy voltam, hogy nagy terveim nem voltak, úgyhogy mondtam, hogy jó, hát végül is miért ne. Beadtam a jelentkezésemet, és fel is vettek, és akkor igazából ott ismerkedtem meg a permakultúrával, és akkor ez kicsit ilyen vérszemet kaptam ebben a témában, hogy hogy ezzel nem csak minimalizálni tudom az én hatásomat így a környezetemre, hogy jó, akkor valóban én sokkal kevesebb szemetet termelek, mint mondjuk az átlagember, vagy lemondok a húsról, stb., hanem hogy én nagyon sok pozitívat is tudok ezzel létrehozni. És igazából ez az, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett, és egyre jobban elkezdtem magam beásni a témába, rengeteg könyvet vettem, mindenféle videókat, egyebet néztem, ahol tudtam, elmentem ilyen kerteket megnézni, stb. És hogy nekem ez borzasztóan megtetszett, hogy igazából én nem csak csökkenteni, hanem én kifejezetten pozitív hatással tudok erre lenni, és tudom enyhíteni ezeket a dolgokat. És ami még nekem nagyon tetszett, hogy nem csak, hogy így mondjuk az ökoszisztémának jó ez az egész, de hogy ezen kívül például nekünk embereknek is jó. Tehát, hogyha mondjuk egy kert példáját nézünk, és mondjuk van egy permakultúrás kert versus mondjuk egy ilyen átlagos kert, ahol mondjuk van 6 tuja és fű, akkor én azt gondolom, hogy ez embereknek is sokkal érdekesebb, hogy mindig van valami virág, ami mondjuk kinyílik, mindenféle élőlénnyel lehet találkozni, mondjuk lepkével, szitakötővel, békával, madárral. ezen kívül ehető dolgok is vannak, illatosak is, tehát hogy az érzékeinket kicsit így meg tudjuk mozgatni, ezen kívül egy permakultúra esker sokkal kevesebb karbantartást igényel, és emellett még ugye az ökológia válság ellen is tesz. És akkor azt gondoltam, hogy hát ez egy nagyon jó csomag, amit így ez az egész képvisel, és hogy én nagyon szívesen beásom magam a témába, ezt ugye meg is tettem, el is végeztem például egy ilyen permakultúra tervezői tanfolyamot az egyetem mellett, és igazából azonnal ebben kezdtem így el dolgozni. Tehát így megalapítottam ezt a saját vállalkozásomat, az Ökokárt permakultúrát, és egyszerűen ennek mentén kezdtem el egyre fejleszteni a szolgáltatásokat, látva, hogy mire van igény, vagy az embereknek mire van szüksége, és így hát már nagyon-nagyon sok kertben jártam, ahol segíthettem embereknek ezt így átalakítani.
Akkor, ha jól hallom a szavaidból, te nem mondjuk a nagyszüleiddel, vagy a gyerekkoroddal, vagy a természet közeliséggel szívtad ezt magadba?
Hát...
Vagy lehet, hogy vannak, de talán olyan érzékelésem van, hogy benned valami
megindul.
Igen.
Igen, igen. Hát igazából volt egy kertünk, de a szüleim nem voltak nagy kertészek, igazából a nagyszüleim sem. Viszont gyerekkoromban nagyon sokat voltunk a természetben, minden évben igazából ott a dán-német határnál több hetet eltöltöttünk, és ez tényleg természet volt. Tehát oké, persze volt hol lakni, tehát nem sátraztunk, de hogy ott nagyon más nem lehetett csinálni, mint hogy az ember kim van a természetben, úszik a tengerben, gyűjti a kagylókat, stb. És szerintem azért ez egy maradandó nyomot hagyott ez a természet, nem is kert, de hogy mint természet nagyon ott volt így a szívemben, és akkor felnőttként így kicsit így ez a kert felé is megindult ez az egész.
Vagy lehet, hogy együtt élni, együtt létezni, együtt lélegezni a természettel, úgy lenni benne, hogy a részese vagyok, nem pedig a haszonélvezője, nem
Igen.
pedig a kizsigerelője.
Igen, és szerintem ezt azért itt érdemes egy pillanatra megállnunk, hogy egyrészt mi emberek a természet nélkül egy 3 percig tudnánk mondjuk max élni. Tehát, hogyha nincsen egy egészséges ökoszisztéma által adott ökoszisztéma szolgáltatás, mint például az, hogy van mondjuk tiszta vízünk, vagy tiszta levegőnk, vagy például beporzók, tehát, hogy mondjuk a méhek jönnek és beporozzák mondjuk az élelmünket, az élelmünknek a legnagyobb részéhez kell valami fajta beporzó. Hogyha ezek a beporzók nincsenek, akkor az élelmünk nagy részétől elesünk. Tehát, hogy ilyen alapvető szolgáltatások, mint hogy éhen halunk, megfulladunk, stb., ezek lennének, hogyha nem lenne egy működő ökoszisztéma, tehát nem csak azért jó a természet, mert jaj, de szép a kis kankalin, hanem szó szerint nélküle nem tudnánk élni és létezni, és hogy szerintem ezt így fontos így az emberekben tényleg így tudatosítani, hogy nekünk erre nagyon szükségünk van, és nem csak azért kell valamit megőrizni és óvni, mert hogy legyen, hanem azért, mert mi abszolút függünk tőle, és mi is a természet részesei vagyunk, ugyanúgy, mint mondjuk egy bagoly, egy mókus, vagy mondjuk egy tulipán. Tehát mi nem ezen kívülre létezünk, hanem ezzel együtt tudunk csak létezni.
És tulajdonképpen ez valahol ez olyan szép is, hogy rendszerben benne lenni, mindenkinek megvan a maga feladata, úgyhogy tekintettel van a másikra. Tehát szinte a saját társadalmunkban is milyen szép lenne, ha így élnénk
Igen.
embertársainkkal, és hogy ezt kiterjesztve akár a környezetünkkel, a növényekkel, az állatokkal, a levegővel. Egy picit még egy kis edukációs vonalat azért mindig ebben a történetben, hogy pár szóval ezt a humán ökológiát kicsit így le tudnád hozni?
Persze, persze. Tehát ugye a sima ökológia, ha mondjuk ökológia szakra mentem volna az egyetem, akkor mondjuk azt tanulnánk, hogy mondjuk a gombák és a fák mondjuk milyen hatással vannak egymásra, mondjuk egy mókuska hogyan tud ebben részt venni. Viszont a humán ökológia még ebbe az egész körforgásra beviszi az embert, ami ugye borzasztóan fontos, hisz ugye jelenleg az ökológia válság korában élünk, és amit ugye mi emberek okozunk, és igen, tehát, hogy mi igazából ezekkel foglalkozunk. Tehát, hogyha valami konkrét példára gondol az ember, mondjuk, nem tudom, komposztálás, zöldítés, városok élhetővé tevése, fenntartható fejlődés, tehát, hogy ilyen témákkal foglalkozunk.
Nagyon érdekes, mert ez a humán ökológia, ha jól olvastam, akkor ez a múlt század eleje tájékán fogalmazódott meg, így De ugyanakkor meg ezek a humánökológiai történetek, hát azzal, hogy mondjuk egy öntözéses földművelésen indult, azzal is történhetett akár egy ökológiai válság, de, vagy akár a kereskedelem megjelenésével. Tehát a történelem folyamán, ha nem csak a háborúkra vagyok tekintete, hanem tényleg a fejlődést nézem, vagy a gazdaságot, az ehhez kapcsolódó változásokat, ott mind-mind valahol történt egy valamiféle változás. De hogy ez vajon ez a mostani, ez miért ilyen ijesztő?
Hát szerintem egyrészt azért már sokkal-sokkal drasztikusabb, és sokkal-sokkal gyorsabb. Tehát nyilván a középkorban is előtte, és például, ha akár csak Európában maradunk, az ember rengeteg fát kivágott, amivel nyilván megváltoztatta mondjuk az erdőben lévő egyéb élőlényeknek a sorsát. Tehát már akkor is volt változás így a környezetben, viszont az, ami most a 21. századén elején van, az sokkal-sokkal gyorsabb és sokkal-sokkal drasztikusabb. Nyilván azért is, mert nekünk már sokkal több mondjuk gépünk van, sokkal több anyagot tudunk mondjuk kiszedni mondjuk a földből, kőolajat, stb., ami ugye annak az embernek, aki 300 évvel élt, nem volt még erre lehetősége. Viszont ugye az is fontos, hogy nekünk azért manapság már megvan rá a technológiánk, hogy ezt mérjük és felmérjük, hogy mi ezzel milyen problémákat okozunk, akár ha csak önmagunkat nézzük, nem csak a többi élőlényt. Csak ez ugye gyakran, hogyha mondjuk valaki kitermeli mondjuk a mexikói öbölben a kőolajat, akkor ez milyen környezeti hatással van. Tehát ez nagyon gyakran nincsen beleszámítva így a kőolajnak, vagy a benzinnek, dízelnek az árába. Úgyhogy... Igen.
Hát, hogy az esőerdők, vagy bármi ilyesmi, vagy akár csak egy hegynek az elhordása.
Igen. Mondjuk. Vagy mondjuk egy területnek mondjuk a leműtrágyázása, vagy legyomírtózása, ez nincs igazán beleszámít, vagy nyilván ezek az anyagok nem tűnnek csak el, hanem belemennek mondjuk a közeli folyóba, és akkor az ottani élővilágra vannak negatív hatással.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert egyik oldalról, és ezzel nem szeretnénk foglalkozni a nagyvállalati érdekekkel, vagy a politikával, és másik oldalról meg a tömeg, akik, ez egy réteg, és utána meg vagyunk mi állampolgárok, vagy emberek.
Hogy egy átlagember.
Vagy egy átlagember, igen, bárhol a földön, és azt hiszem, hogy én bízom abban, ez az én szubjektív meggyőződésem, de hogy mindannyian a jóra teremtődtünk, tehát arra, hogy ne ártsunk, és szeretnénk az életünket egy emberbarát, vagy egymással szimbiózisban élő közegben végigvinni. És akkor mik azok a kis lépések, amiket mi tudunk ennek érdekében tenni?
Hát tudok néhányat mondani. Lehet, hogy viszont még mielőtt erre rátérünk, ha nem bánod, akkor kicsit rátérnék arra, hogy mi az a permakultúra.
Abszolút.
Mert ugye többször is elhangzott már ez a szó, és lehet, hogy nem minden néző van ezzel teljesen tisztában. Tehát a permakultúrát azt a 70-es években találták fel, Bill Mollison és David Holmgren, és igazából ők így a Bill Mollison fiatalkorában nagyon sok időt töltött például az ausztrál őslakosokkal, David Holmgren pedig az ő diákja volt az egyetemen, és igazából az ipari mezőgazdaságot megfigyelve jöttek rá arra, hogy ez nem annyira energiaigényes ez az egész ipari mezőgazdaság, hogy ez egyszerűen nem egy olyan dolog, ami több évszázadon keresztül fog működni. Tehát, hogy ennek egy ponton vége lesz, és főleg tekintve, hogy már kezdünk kiapadni a kőolajból, amit még gazdaságosan ki lehet termelni, ez ugye egyre aktuálisabb. És akkor ők igazából lefektették így a permakultúrának az alapjait. Igazából komplikáltabban hangzik, mint az, de ahhoz, hogy valami permakultúrás legyen, ez lehet egy kert, lehet egy erkély, lehet egy gazdaság, de hát nagyon sok dologra rá tudjuk húzni, hogy permakultúrás, igazából a három alapetikának kell megfelelni, illetve ezen kívül a 12 alapelvnek. Tehát a 12 alapelv, most nem sorolnék fel, hanem igazából csak kiemelnék egy-kettőt, igazából a józan paraszti ész és a ökológia törvényszerűségének a mixe, tehát ilyen például, hogy hasznosíts mindent, ami ugye nagyon logikus, hát ha elmegyünk egy erdőbe, ott is minden hasznosítva van, tehát mondjuk a róka tetem, a lehullott falevél, minden újra hasznosítódik, és ez adja az energiát a következő évre.
De talán ez azt is jelenti, hogy viszont használj természetes anyagokat.
Hát persze, mert egy műanyagot most nem tudunk újra hasznosítani.
Vagy egy fémdobozt, ugye, igen, az erdő nem tud megenni.
Igen. Vagy pedig, hogy használjuk és becsüljük például a sokféleséget. Ez például, hogyha most egy ilyen kerti kontextusban beszéljük, egy kicsi kertben, mondjuk, ha most egy 200 négyzetméterről beszélünk, ott is bőven 100-200 különböző növény elfér. És ez azért is nagyon szuper, mert hogyha mondjuk jön valami fajta extremitás, amit ugye a klímaváltozás okoz, tehát mondjuk egy aszály, vagy egy jégeső, valami fajta ilyen dolog, akkor bizony, hogyha van 200 növényünk, akkor biztos lesz olyan, aki ezt el tudja viselni, és még abban a teremben, abban az évben is mondjuk jól tud például teremni. Úgyhogy igen, ezért fontos például törekedni a biodiverzitásra, mert ugye nagyon jól bebiztosítsuk magunkat igazából a dolgokra. Illetve még van egy alapelv, amit kiemelnék, ez a érj el hozamot, és ez szerintem azért fontos kiemelni, mert nagyon sok ember, amikor mondjuk ezt meghallgatja, meghallja ezt a szót, hogy biokert, ökokert, akkor egy ilyen nagyon gazos, susnyásos kertre gondol, ahol igazából nem történik semmi. De ez azért nem olyan egyszerű, nem erről van szó. Persze lehet, hogy vannak vadon hagyott területek azért, hogy például a élőlények ott tudjanak élni, és élőhelyet alakítsunk ki, de az egyik alapelv az az, hogy érj el hozamot. Tehát mi kifejezetten törekszünk arra, hogy ez egy produktív hely legyen. Ez lehet egyrészt olyan megközelítés is, hogy mondjuk legyen minél több fügeafán, amiből én aztán fügelekvert főzök, de ezt úgy is meg lehet közelíteni, hogy mondjuk minél több különböző lepkefaj érezze jól magát ezen a helyen. Tehát, hogy így érjük el így a hozamot.
Permakultúráról én is próbáltam tájékozódni, és nekem nagyon tetszett az a meghatározás, a sok-sok más meghatározás meg jellemző mellett, hogy olyan életközeg megteremtése, ahol
mindenki jól jár.
Ahol jó szaporodni. Tehát, hogy ahol új élet teremtőd, ahol jó új életnek teremtődnie. És, mert hogy tulajdonképpen ez biztosítja a továbbélésünket mindenben, mindenből, hogy új növény jöjjön, hogy kis rókák jöjjenek, hogy a darazsak
az embereknél, és azért, ha mondjuk az ismerősi körömben akár így a, mondjuk feljön mondjuk a gyerekvállalás témája, akkor azért sok embernek így a fejében van, hogy biztos, hogy így a ökológia válságra rá szeretném esózni így a következő generációra. Szóval abszolút, hogyha ugye az ökológia válságot siker lelassítani, minimalizálni, vagy teljesen megállítani, azzal ugye nem csak mondjuk egy katicabogár tud mondjuk többet szaporodni, mert megvan hozzá a passzoló élőhelye, nem lehet, hogy az emberek is úgy döntenek, hogy na ez már egy olyan világ, ahova ők szívesen hoznának gyerekeket.
Igen, és akkor itt az előbb, amikor említetted a kertnél, hogy nem egy susnyást kellene, hogy elképzeljünk, de ugyanakkor éppen, hogy tudatosan vannak olyan területek, ahol kívülről susnyásnak tűnik, de ugyanakkor annak megvan a funkciója, hogy a szemlélet is, tehát, hogy a mi szemléletünk, hogy egy susnyás, nem biztos, hogy susnyásnak kell mondanunk, hanem
abszolút.
Lehet, hogyha ránézek, akkor lehet, hogy az jó lenne, ha az jelenne meg, hogy hú, mennyi rovar lehet ott, vagy éppen sündisznó ott fog eltelelni télire.
Igen, abszolút. Hát szerintem ez kicsit ilyen edukáció hiánya általában. Tehát, hogy nem biztos, hogy a jó megoldás mindenhol az, hogy mondjuk mindig van egy csutkára levágott fű. Nyilván legyen rövidebb vagy alacsonyabb füves terület mondjuk egy parkban, hogy mondjuk a gyerekek tudjanak szaladgálni, az emberek ki tudjanak feküdni, napozni. Persze. De például az USA-ban a legnagyobb felületen termesztett növény, az nem mondjuk a szója vagy a kukorica, hanem az alacsony rövid zöld fű. Tehát azért egy óriási felületen igazából nem nagyon történik semmit, tehát ugye nem is tudjuk megenni, igazából folyton csak le van vágva rövidre, nem igazán ad élőhelyet, nincsenek közte szép virágok, stb. Tehát emiatt is érdemes egy kicsit így vadítani ezt az egészet, és szerintem gyakran edukáció hiány, hogy az emberek ha mondjuk oda mennénk, és akkor mesélnénk, hogy jaj, nézze, itt van mondjuk a cickafark, ez amúgy egy gyógynövény, évezredek óta használják az emberek, vagy nagyon szép mondjuk szárított virágnak, vagy itt van mondjuk egy pettyegedett tüdőfű, ami pedig tavasszal virágzik, és akkor nagyon fontos táplálék a beporzóknak, vagy itt van mondjuk egy lándzsásúti fű, ami pedig a gyógyszerünkben van benne, hogyha mondjuk köhögünk, akkor szerintem az emberek... Ezzel szerintem sokkal jobban megbecsülnék ezt az egészet, és nem biztos, hogy csak gazként tekintenének rá így a zöld növényre, amiről nem tudja, hogy mi az, de szerintem ez inkább itt ez a növényvakság. Tehát, hogy az emberek ebben kellően edukálva lennének, akkor szerintem ők is meg tudnák látni az ilyenekben az értéket.
Nekem eszembe jut a gyermeklánc. Gyerekkoromban ezt kifejezetten tiltották a környezetem, hogy újját, ahhoz nem szabad hozzányúlni, hát az mérgező, hát dehogy mérgező.
Igen, még hát ehető is.
Ehető akár része. Salátának, akár gyógynövény
hatása. Hát tudom, tehát, a gyökerét, ha jól tudom, akkor ilyen kávépotléknak is lehet használni. Igen. Tehát igazából mindegyik részét a virágából mézet lehet csinálni, a levelét meg lehet tenni, úgyhogy...
Akár májtisztító kúrában például többek között, tehát nagyon sokféleképpen fel lehet használni. Most eszembe jutott az az erdőjáró erdőkóstoló program, amit ti szerveztek, terveztek, csináljátok. Én is részt vettem egy ilyenen. Nyitottságom is van, kíváncsiságom. Bár érdekes, hogy pont a lányom érdeklődése volt az, aki engem is elvitt ide. És az a hatalmas nagy tárház, az lenyűgöző, az ehető növények tárháza, ami egy ilyen erdőben megtalálható.
Igen. És mi ugye csak egy kis ablakon tudtunk most áprilisban bekukkantani. Tehát, hogyha visszamegyünk júniusban, októberben, augusztusban, akkor teljesen más növényekkel lehet találkozni, másfajta például gombákkal. Csak hogy a hallgatók is képbe legyenek, tehát én szoktam tartani egy gombaszak ellenőrrel együtt egy ehető vadnövény és gombatúrát, ahol igazából Budapest közeli helyszínekre megyünk, és mindig megnézzük, hogy mi az, amit épp akár gyógynövényként, akár vacsoraként az emberek hasznosítani tudnak, és itt ismerkedtünk meg, meg mi is.
A szemléletformálás nekem meg annak a hívó szava mentén jutott ez eszembe, hogy neked milyen a rálátásod. Egyrészt te teszel érte, mert hogy ezzel foglalkozol, de a környezetedben, vagy akár kitekintésben feltételezem, hogy azért valami szakmai közösségben is benne, vagy akár esetleg nemzetközi információkat is gyűjtesz, vagy figyeled az ilyen típusú megjelenéseket, szakirodalmat. De hogy látod a nyitottságot, igényt, érdeklődést?
Hát, amit én így látok, egyrészt én így a szakirodalom mentén így látom, hogy hát ami szerintem kicsit probléma, így akár a permakultúra, akár ez a ehető vadnövény, bár ott azért még van irodalom, hogy azért nincsen annyira sok irodalom, vagy nem tudom, YouTube videó, rádióműsor, stb. Ezekben a témákban, és ez azért kicsit el van így hanyagolva. De hogy szerintem ez így kezd visszajönni, hogy mondjuk olyan receptek is megjelennek, ahol mondjuk medvehagymát, vagy valami erdei növényt is hasznosítanak, és hogy így az emberek így nyitnak e felé, és nincsenek így nagyon erre egy ráfeszülve, vagy de az egy gaz, és akkor az egy gaz, és akkor vége a témának, pedig a legtöbb növény, amit az emberek gaz, a gaz nevet, ami ugye hát gazember, tehát abszolút egy negatív konnotációja. Igen. van, igazából csak azért mondják gaznak, mert igazából nem tudják, hogy mi a neve. Tehát azt is mondhatnák, hogy ez egy számomra ismeretlen növény. És hogy igazából nagyon érdekes, meg érték van benne ezekben a növényekben is. Egyébként nagyon sok közülük gyógynövény, nagyon sok közülük ehető, és ami még fontos, hogy például az ilyen vadon gyűjtött növényeknél például sokkal nagyobb a tápanyag rész bennük, mint mondjuk a bolti társaiknak, tehát akár egészségügyi okokból is lehet ezeket fogyasztani.
És nekem szívet melengető volt itt a túrán, ahogyan ti egyrészt a csoport felé az információkat közvetítettétek, másrészt meg ez a kérés, hogy mindig csak annyit vegyetek le, hogy aztán maradjon is, hogy a növény tovább tudjon élni. Tehát, hogy nem azért mentünk, hogy gyűjtsünk, hanem hogy megismerjünk valamit,
igen,
és aztán a növény is tudjon tovább élni.
Igen.
Tehát ez a szemlélet, igen, amiről az elején is beszéltünk, hogy együtt egymás mellett, és nem bántva egymást, elismerve egymás értékeit,
igen.
Úgy haladni, és úgy igen. lenni a természetben.
Hát igazából ez az, hogy csak annyit vegyünk, amit tényleg fel tudunk használni, mindig hagyjunk annyit, hogy a növénygomba még tudjon szaporodni, és tovább élni. Ezzel azért szerencsére nagyon sok őslakos népnek igazából így a kultúrájában is ezt láthatjuk. Tehát azok az emberek, akik tényleg a természetben élnek, azoknak ez egy mindennapi nyilvánvalóság, hogy hát ha én minden évben mindent elveszek, akkor jövőre már nem fogok tudni róla szedni. Úgyhogy igen. És nyilván ezt másképp is lehet értelmezni, akár úgy, hogy mondjuk az ember tényleg csak annyi ruhát vesz, és olyan ruhát vesz, amit tényleg szívesen hord. Ha mondjuk már valamit nem szeretne hordani, akkor mondjuk ma már ugye egyre egyszerűbb mondjuk Vinteden el tudja adni, 5 másodpercet fel lehet tölteni, vagy el lehet adományozni, ajándékozni, stb. Tehát, hogy ezt, igen.
Itt a mesterszakon képeztek szakembereket, akik igen. megfelelő tudással mit tudnak igen. csinálni, hova tudnak elhelyezkedni.
Hát, igazából nagyon sokféle irányba el lehet menni. Ugye az egyik az például ez a vállalkozós díj, amit én is csinálok, de vannak mások is, akik így elindultak így a permakultúra és a vállalkozás irányába, de ők például sokkal nagyobb projektekkel foglalkoznak. Én ugye inkább az ilyen kisebb kertekkel foglalkozom. Például ez a Kéktó projekt, ami Balatontól délre van. Ezen kívül vannak olyanok, akik például a 12. kerületi önkormányzatnak ott a fenntartható városfejlesztés témáiban mozognak, de egyébként sokan például civil szervezeteknek dolgoznak. Úgyhogy most ennyi konkrét példa jut eszembe, de nyilván ezt a témát azt gondolom, hogy egyre aktuálisabb lesz, vagy egyre inkább jelen lesz, tehát lehet akár mondjuk, ami jó ennél a mesterszakon, hogy igazából ameddig van az embernek egy alapdiplomája, bárki jöhet. Tehát jöttek mondjuk operatőr alapdiplomával is az emberek, és ezt azt gondolom nagyon sok helyen lehet hasznosítani, tehát akár hogyha valaki mondjuk óvónő, akár hogyha mondjuk operatőr, hogyha mondjuk újságíró, stb. Tehát, hogy ezt a témát szerintem bárhova be lehet fonni.
És jó hallani, hogy akkor például önkormányzat is igénybe veszi a fejlődésénél, igen. fejlesztésénél, megóvásánál, terület megóvásánál, akár nem tudom milyen, de hogy mennyi minden helyen ezt így fel lehet igen. használni, talán még nem is biztos, hogy tudjuk.
Igen, meg szerencsére így általánosságban is azt látom, hogy például most a napokban meg röppentek fel a hírek, hogy lesz egy ilyen budapesti magkeverék, ahol így az embereket aktívan motiválják arra, hogy olyan növényeket ültessenek, amik jól érzik itt magukat Budapesten, és hasznosak a beporzóknak, vagy például egyre több esőkert létesül például. Most például pont a Pagony utcában csinálnak egyet, és ami nekem különösen közel áll a szívemhez, mert én a Pagony utcában nőttem fel. Úgyhogy tök jó, hogy ez így tőlem teljesen függetlenül így ilyen dolgok történnek, és hogy egyre több ember nyit e felé, és elkezd e felé érdeklődni, és ilyen témájú dolgok valósulnak meg, mint mondjuk az esőkertek.
Bennem vagy egy olyan vágy, vagy talán akár tapasztalás is, hogy tudunk tenni így alulról fölfelé is. Mert igen. ennek is tud lenni egy terjeszkedő igen. hatása. Tehát egymásnak ezt adjuk át, ez milyen jó, ez igen. milyen jól néz ki, ez a szemlélet milyen energiával tölt igen. fel, vagy jó érzéssel tölt
hát,
fel.
Szerintem azt kell ilyenkor így szem előtt tartani, hogy nagyon sok olyan dolog van, amire mondjuk, akár mondjuk 100 éve az emberek azt gondolták, hogy hát ez teljesen abszurd, és manapság meg igazából mindennapos, akár mondjuk, hogyha a női választójogot nézzük, erre mondjuk 150 éve nem igazán lett volna egy nőnek lehetősége, és ma már ez a legtöbb országban ez a nyilvánvaló. És ezt is nyilván alulról szerveződő mozgalmak, magánemberek, stb. Kezdték el ezt az egész folyamatot. Hát én azt gondolom, mert szerintem erre még érdemes visszakanyarodnunk, hogy így mit is lehet tenni így magánszemélyként, így hogy csökkentsük a hatásunkat így az ökológiai válság fele. Én azt gondolom, hogy egyrészt ezeket, amivel szerintem a legtöbb ember már teljesen tisztában van, hogy mondjuk csak azt vesz, amit tényleg használ, próbál másodkézből vásárolni, olyan tárgyakat vesz, amik hosszú távon használhatóak, tehát nem törnek el mondjuk 2 hónap után, stb. De hogyha egy kicsit a kertek fele megyünk, akkor szerintem fontos az, hogy az ember ültessen őshonos növényeket is, nem kell kizárólag, de hogy ezeket is, például mondjuk bodzát, mogyorót, medvehagymát például, ezen kívül a kertben például, ami szerves anyag termelődik, azt hagyja is ott. Tehát, hogyha mondjuk az ember lenyírja a füvet, akkor nyugodtan hagyja ott lazán a füvön a lenyírt füvet, vagy mondjuk rakja be a komposztálóba. Tehát, hogy valamilyen módon hagyja ott ezen a területen. Ezen kívül törekedjen a diverzitásra, tehát, hogy minél több különböző növény legyen abban a kertben például. Nyugodtan lehet évelő növényeket ültetni. Ez ugye azért szuper, mert az évelő növények egyrészt ugye egyszer kell megvenni, tehát anyagilag meg energiában is sokkal kevesebbet igényelnek, mint az egynyári társaik, és ezen kívül ők sokkal jobban bírják ezeket a stressz hatásokat, amit így a klímaváltozás dob nekik, mert mondjuk már 5 éve ott vannak, és nem csak mondjuk 2 hónapja. Ezen kívül az, hogy például nyáron ugye a hőség sajnos egyre extrémebbé vál, hogy az ember mondjuk kis tavakat, biodiverzitásban gazdag kis tavakat készít, vagy például beárnyékolja, tehát mondjuk a déli ablak elé mondjuk egy pergolát rak, amire mondjuk felfuttat egy szőlőt, és akkor ez árnyékol nyáron, ősszel és télen pedig be tud jönni a fény. Ezen kívül az is fontos, hogy az ember például hogy hol tárolja a pénzét, tehát hogy mondjuk egy olyan bankban tárolja, vagy egy olyan módon tárolja, egy olyan banknak adja, aki nem a klímaváltozás szponzorája, de mert sajnos a mai napig nagyon sok bank aktívan ad pénzeket mondjuk a kőolajnak a kihozatalára, vagy olyan projektekre, amik az ökológiai válságot okozzák. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel egy nagy hatással lehet lenni, amennyire lehet így egy magánembernek, meg persze, hogy szerveződjenek az emberek, hogy mondjuk egy civil szervezethez elmennek mondjuk önkéntesnek, vagy mondjuk a szomszédnénivel beszélnek, hogy miért kéne, nem kéne mondjuk gyomírtózni, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ahogy így a társadalomban nő ez a tudatosság e felé, ez témák szerint, ez egyre inkább szerintem ez lesz a norma, hogy mondjuk az embereknek, ha már van egy kis kertje, akkor már mondjuk biokert lesz. Igen.
Most eszembe jutott az, hogy milyen jó lenne egy időkép, és akkor bizonyos területekre visszamenni mondjuk pár száz évvel, vagy nem is tudom, mik lennének azok a határok, hogy vajon mi az őshonos tényleg ott azon a területen, vagy hogy akkor hogyan nézett ki. Mert ahogy így beszélgetünk, van egy picit egy olyan érzésem, hogy ez valahol gyökerezik ez a történet egy régebbi korokban teljesen természetes struktúrában. Ami valahol elveszett, nem tudom mennyi idő alatt, mert sajnos nem vagyok azért ennek ennyire szakértője, és most minthogyha a jelenlegi eszközökkel visszanyúlnánk egy kicsit ezekhez az ősi, régebbi, nem is biztos, hogy ősi, de hogy régebbi korokban használt földművelési módszerekhez.
Hát szerintem, amikor az emberek még egy több időt töltöttek a természetben, így szerintem sokkal jobban így derengett nekik, hogy ők eztől így mennyire függenek. És igen, de szerintem itt azért mondtam, hogy őshonost is, és nem kizárólag érdemes ültetni, mert ha csak őshonos növényt ültetne valaki a kertjébe, és mondjuk szeretné, hogy azért a kertjéből tudjon enni, akkor azért nem lehetne annyira sokat. És igazából az, hogy mondjuk valaki mondjuk, nyilván vannak növények, amik tudnak invazívvá válni, azt mondjuk nem feltétlen kell olyan helyre ültetni, ahol így át tudják venni az uralmat a kert felett, de hogy az, hogy mondjuk egy afrikai kertben van mondjuk mangó Indiából, az igazából senkinek sem árt. Uh-huh. Tehát azért mondtam ezt, hogy érdemes őshonost is ültetni, mert például nagyon sok élőlény kapcsolódik egy ponton az életében mondjuk egy növényhez, és szükséges, hogy ott legyen neki, amikor mondjuk egy lepkévé válik, vagy ilyesmi.
Mondjuk az országban bárhol veszek egy házat, egy kerttel, akkor hova tudok fordulni, hogy mi ott az őshonos, kivel tudok erről beszélni? Jó, tudom, most már az internet tudok kutakodni, de hogy van esetleg már ennek valamilyen hálózata, akikhez Igen. Különböző pontjain az országnak meg tudom nézni. Hogy...
Hát, hogyha most így általánosságban beszélünk, akkor kicsit megnehezíti a dolgot, hogy azért még nagyon kevés a szakirodalom mondjuk magyar nyelven. Tehát, ha csak az ember nem beszél egy idegen nyelvet, akkor az azért kicsit nehezebb. Szerencsére egyre inkább akár mondjuk YouTube-on is egyre több ilyen videót forgatnak ilyen témában, hogy hogyan legyen vegyszermentes kertet, stb. Tehát onnan is lehet edukálódni. Egyébként vannak Facebook csoportok is, csak ott nyilván mindig azért érdemes kétszer átgondolni, hogy biztos, hogy jót mondott ez a random idegen az interneten. Úgyhogy szerintem így ezek vannak. Egyébként én kifejezetten erre fejlesztettem ki például egy online workshopot, ilyen permakultúrás kerttervezést, mert hogy sokszor jött megkeresést az ország olyan részéről, ahova nekem egyszerűen nincsen kapacitásom és időm elmenni. És mivel, hogy ott igazából elmondom a lényeget, hogy hogyan kell egy kertet kialakítani, mikre felfigyelni, hogyan bánjunk a talajjal, milyen növényt ültessünk, hogyha mondjuk nagyon árnyékos a kert, milyen növényt ültessünk, hogyha mondjuk nagyon napos a kert, hogyan találjuk ki, hogy mi az, ami nekünk fontos egy kertben, stb. Igazából én ezt tudom én ajánlani, de nyilván emellett az interneten is lehet összeolózni, csak hogy ez nem biztos, hogy mondjuk, ha van mondjuk egy, nem tudom, a videó mondjuk egy káli medencebeli kertről szól, ami a déli oldalon van, hogy ez mondjuk valakinél a pilésben is működik.
Igen, 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 pont erre gondoltam, hogy igen,
de
a helyhez
emiatt
kapcsolódóan...
érdemes szakemberhez fordulni. Annyira nem vagyok képben, hogy most mondjuk Pécset most ki ennek így ott ugye szakembere, én igazából ezt tudom így ajánlani, de lehet, hogy mondjuk egy pécsi Facebook csoportban talál valaki mondjuk egy permakultúrás tervezőt, aki tud segíteni, de van olyan is, hogy én is el tudok utazni, tehát...
Uh-huh. És ti permakultúrás tervezők, szakemberek, nektek valamiféle közösségetek, ahol tapasztalatokat osztotok meg?
Van például a Magyar Permakultúra Egyesület. Uh-huh. Az igazából nem kell feltétlen tervezőnek lennie az embernek, hanem igazából bárki, ha jól tudom, akkor tagja lehet. Úgyhogy ez is még egy ilyen lehetőség.
Lejárt az időnk. Nagy örömömre szolgált, hogy tudtunk erről a témáról beszélni.
És lehet még egy záró gondolatot így mondanék, hogy az ember tényleg nagyon sok rossz dologra képes sajnos, ami akár ugye hosszú távon önmagának is árt, viszont szerintem ami fontos, hogy mi emberek vagyunk az egyetlen faj ezen a földön, akik vissza tudják gyógyítani a földet, tehát hogy regenerálni tudnak például területüket. Hogyha mondjuk valaki szeretne kicsit googlizgatni, akkor ilyen regenerált területeknek a képei szerintem nagyon sok reményt tudnak adni, hogy igen, valóban volt, hogy egy terület teljesen le van degradálódva, és semmi sem tud rajta megélni, viszont hogy az ember belefekteti az energiát, akkor ő vissza tudja gyógyítani ezt az egészet, és akár még biodiverzitásban gazdagabbá, és még fenntarthatóbbá tud egy területet tenni, és hogy szerintem hogy ez legyen így a záró gondolat, hogy rosszra is képesek az emberek, de hogy nagyon sok jó dologra is, és hogy reméljük, hogy inkább erre tolódik el a fókusz így idővel.
Köszönöm szépen, Réka, a beszélgetést. Klímaváltozáshoz kapcsolódóan a humán ökológiáról, permakultúráról, meg a felelősségünkről, meg a jól létünkről beszélgettünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm szépen a figyelmet, két hét múlva tartsatok ismét velünk. Sziasztok!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Életre hangoló rádió műsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották. Életre hangoló rádió műsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.